Folytatódik az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója, a felelős szerkesztő Szatmári Katalin. Jó napot kívánok, Exterde Tibor vagyok. A következő negyed óra elején arról lesz szó, hogy 16 órás személyeskedő vita után csütörtökre virradóra bizalmat szavazott a cseh képviselőház Andrej Babiš kormányának. A vita központi témáját a miniszterelnök állítólagos ügynök múltja és az ellene indított büntető eljárás képezte, de többen élesen bírálták azt is, hogy az ANO és a Szociáldemokrata Párt a kommunisták támogatásával fogja kormányozni az országot. Kis Balázs tudósít.
A cseh képviselőházban szerda délelőtt Miloš Zeman köztársasági elnök is felszólalt, hogy személyesen támogassa a Babiš kormányt. Az elnök a politikai helyzetet nem elemezte, csak a programnyilatkozat egyes passzusait véleményezte. Értékelte, hogy a kormányprogram nagy hangsúlyt fordít a hosszú távú beruházásokra, ugyanakkor megjegyezte, hogy túl sok ember dolgozik az állami apparátusban.
Z mé vlády bylo státních úředníků 80 tisíc. Dnes...
Az én kormányom alatt 80 ezer állami hivatalnok dolgozott, ma 150 ezeren vannak, fogalmazta meg bírálatát a cseh elnök. Az államfőt követően maga a kormányfő dicsérte a programnyilatkozatot, amely 6 pilléren alapszik. Ezek közül kiemelte a nyugdíjreformot, az állami digitalizációt és a biztonságpolitikát.
Boj za naše české zájmy v Evropské unii a evropské zájmy ve světě.
Aktívan részt fogunk venni Csehország érdekeinek megvédésében az Unióban, akár csak az európai érdekek védelmezésében a világban, jegyezte meg Andrej Babiš. Az elnöki és kormányfői felszólalást követően elkezdődött a rendkívül indulatos, helyenként nagyon személyeskedő és durva parlamenti vita. A nézetkülönbségeket mindenekelőtt az Andrej Babiš ellen még tavaly indított büntetőeljárás váltotta ki, amelyet uniós támogatással való visszaélés miatt indított ellene a rendőrség. Valamint az, hogy az ANO és a CSSD alkotta kormánykoalíciónak a kommunisták támogatására van szüksége a parlamenti többséghez. Roman Onderka, a szociáldemokraták alelnöke is azt mondta, önmegtartóztatást kellett gyakorolnia, mielőtt igennel szavazott. Mint amikor egy rosszalkodó gyermeket arról kérdeznek, hogy mit követett el, erre csak annyit tudok válaszolni, a lehető legkisebb rosszat választottam, mondta a CSSD alelnöke. A 200 tagú parlamenti alsóházban a szavazáskor az ülésteremben jelenlévő 196 képviselő közül a kormányprogramot végül 105 képviselő támogatta, 91 pedig ellene szavazott. Csehországnak ezzel a tavaly októberi képviselőházi választás óta eltelt majdnem 9 hónap után újra teljes értékű kormánya van. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
Garai Nikoletta, a Külügyi és Külgazdasági Intézet munkatársa szerint sok olyan pontja van a cseh kormányprogramnak, amely megosztottsághoz vezethet. A riporter Rozgonyi Ádám.
Az biztos, hogy az új kisebbségi koalíciós kormány, ami ugye az ANO 2011-ből és a cseh szociáldemokrata pártból áll, nehéz helyzetben van, ugyanis ők csak akkor tudnak többséget képviselni az alsóházban, hogyha a kommunista párt támogatja őket kívülről. A bizalmatlansági szavazás előtt egyébként egy nappal az ANO mozgalom türelmi megállapodást kötött a kommunistákkal is, illetve a koalíciós megállapodást a szociáldemokratákkal, úgyhogy ez hosszú távon, én úgy gondolom, hogy inkább egy instabil koalícióhoz vezethet, illetve nagyon sok olyan program pontja van a kormány programnak, ami megosztottsághoz vezethet. Amit még szerintem nagyon fontos látnunk, az az, hogy bár nagyon sok tüntetés indult el az elmúlt hónapokban az ellen, hogy a kommunista párt úgymond visszakerüljön a belpolitikában. Az fontos látni, hogy egyébként már az előző kampány parlamenti ciklus előtt is a kampány során szó volt már arról, hogy esetleg az akkor győztes szociáldemokrata párt esetlegesen kooperációra lép a kommunistákkal, viszont ez az akkori politikai helyzet és az akkori parlamenti választások eredményei miatt végül nem történt meg, hiszen 2013-ban az ANU szerezte meg a második legtöbb szavazatot, ők viszont akkor elutasították azt, hogy a kommunistákkal lépjenek kooperációra. Emiatt nagyon érdekes ez a fordulat, hogy 5 évvel később, 2018-ban mindkettő párt belement abba, hogy igen, kooperáljanak a kommunistákkal, ami természetesen egy nagyon szenzitív és érzékeny pontja a Csebel politikának. Én úgy gondolom, hogy ez valamilyen szinten várható volt abból a szempontból, hogy az ANO és leginkább a Bicsi nagyon pragmatikus stratégiát és politikát folytat. Ideológiai úgy leginkább jobb-közép pártnak szoktuk besorolni, viszont hogyha a programját megnézzük, akkor láthatjuk, hogy egészen eklektikus ideológiai álláspontot képviselnek. Baloldali, illetve jobboldali elemek is megtalálhatóak a Babisféle politikai gondolkodásban, ezért én azt gondolom, hogy erre számítani lehetett, hogy akár a kommunistákkal is kooperálnak.
A külügyminisztériumot ideiglenesen Hamacsek szociáldemokrata kormányelnök vezeti, de bár az is vitatárgyát képezi, hogy kitöltse be ezt a pozíciót. Ebben született megállapodás a jövőben?
Egyelőre nem született még megállapodás. Valóban ideiglenesen Hamacsek veszi át ezt a pozíciót. Én úgy gondolom, hogy ebben a szituációban Zeman, illetve Babis és Hamacsek is egy idő után ki fognak tudni alakítani egy olyan kompromisszumot, ami mindegyikőjük számára elfogadható lesz. Az biztos, hogy a Babis kormány külpolitikájában egy olyan irányvonalat fog képviselni, ami erősen Európai Unió párti.
Garai Nikolettet, a Külügyi és Külgazdasági Intézet munkatársát hallották. Németország kiadja Spanyolországnak a volt katalán elnököt, közölte csütörtökön a Schleswig-Holsteini ügyészség. Carles Puigdemont jogi képviselői fellebezésére készülnek. A Külügyi és Külgazdasági Intézet vezetőkutatója szerint azonban előbb vagy utóbb spanyol bíróság elé kerül a volt katalán elnök. Rozgonyi Ádám kérdezte Nagy Sándor Gyulát.
Elég régóta folyik a katalán elnökkel kapcsolatos spanyol eljárások. Ugye egyszer már történt az, hogy Belgiumban ugye kiadatási kérelmet adtak be ellene, és a belga hatóságok ugye részben megtagadták azt, ugye a pénzügyi bűncselekmények kapcsán jogosnak ítélték a kiadatást, de a hazárulás vágyával viszont nem találták megalapozottnak, ezért gyakorlatilag akkor a spanyol hatóságok visszavonták a kiadatási kérelmet. Nagyon hasonló eredményt látunk ugye a mostani német kiadatás kapcsán is, hiszen itt is ugye az látszódik, hogy a német hatóságok szintén csak egyik részét tartják megalapozottnak a vádaknak, ezért csak a pénzügyi bűncselekmények kapcsán hajlandóak a kiadásra, ez pedig behatárolja a spanyol ügyészség lehetőségét a Puigdemont elleni fellépésben.
Közben fellebbezésre készülnek Puigdemont jogi képviselői a volt katalán elnök kiadatása ellen. Ennek milyen eredménye lehet?
Természetesen lehet eredmény, tehát ezt a jogi húzavonát még el lehet néhány hétig, hónapig húzni, de valószínűleg előbb-utóbb Puigdemont a spanyol bíróság elé fog kerülni, tehát valószínűleg ezt nem fogja tudni megúszni. Ugye sok hozzásoló politikus társa ugye már Spanyolországban előzetes letartóztatásban van, mások Svájcban vagy szintén Belgiumban várják az eljárást. Nagy valószínűséggel egyébként, amit tettek, tehát ugye az egyoldalú függetlenség kikiáltást, ezt egyszerűen nem teheti meg a spanyol állam, hogy valamilyen formában ne torolja meg, hiszen egy elég egyértelmű alkotmánysértés volt. Nem biztos, hogy pont ezt a bűnügyi tényállást meríti ki, tehát a lázadást, lehet, hogy más tényállást kell majd megtenni, de értelemszerűen a spanyol hatóságok precedenst akarnak teremteni, ezért a legnagyobb börtönbüntetést szeretnék rájuk kérni, és hát ehhez a lázadás büntetét kell, ennek a címszóval kell bíróság elé citálni őket.
Mit ért a komoly büntetés alatt ez? Hány
évet? Tudom, hogy 40 évet kaphatnak letöltendő büntetésként. Én egyébként majdnem biztos vagyok benne, hogy ilyen nagyon hosszú börtönbüntetés nem fog kapni, amennyiben tényleg eljutunk oda, hogy bírósági tárgyalás legyen. Jó eséllyel a közügyektől fogják eltiltani igen hosszú időre, esetleg pénzbüntetést fog kapni, és 1-2 év börtönbüntetést. Ennél többet nem hiszem, hogy a dolgokért akár a már előzetes letartóztatásban lévő katalán politikusok, akár Puigdemont kaphatnak.
Nagy Sándor Gyulát, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezetőkutatóját hallották. Kedden mindenkit épségben hoztak ki a mentőegységek a Tájföldi barlangból. Fehér Anna Magda összeállítása.
Mind a 12 gyermek és edzőjük is kijutott a Tam Luang barlangrendszerből. Június 23-a óta 18 napot töltöttek a mélyben. Hétfőn este heves esőzések voltak a térségben, de a mentőcsapatok munkáját nem nehezítette jelentősen a vízszint emelkedés. A folyamatos szivattyúzás segítségével továbbra is ki lehetett jutni a barlangból. Az utolsó bajba jutottak kimentése után a megtalálásuk óta velük tartózkodó orvos és három tájföldi haditengerész is elhagyhatja a terepet. Míg az első napon 11 óra volt a mentés ideje, hétfőn már 9 óra alatt tették meg a mentők oda-vissza az utat. Az akcióban több ezer ember és mintegy 100 búvár vett részt. A küldetés egyetlen halálos áldozatot követelt. Balázs Gergely barlangi kutató búvár az Inforádiónak elmondta, a mentésben önkéntesként résztvevő 38 éves egykori haditengerész halálát valószínűleg az oxigén hiány okozta.
Lehetett hallani, hogy a közbűső száraz részeken, ahol nem cserélődött a levegő, ott nagyon lecsökkent az oxigén szint. Egy ilyen helyen veszítette el az eszméletét, és utána halt meg. Tudni kell, hogy ez a 15-16%-os oxigén szint, amiről a híradásokban szó volt, ez igen alacsony, de nem közvetlenül életveszélyes, viszont nagyon-nagyon megnehezíti a fizikai kavégzést.
A kiszabadított 4 gyermeket és edzőjüket kórházba szállították. A vasárnap és hétfőn kimentett 8 gyermek pedig már jól van. Kettőjüknek ugyan enyhe tüdőgyulladása lett, de a hírek szerint már viccelődtek is a kórházban. A gyermekeket egy hétig még karanténban tartják, a szüleikkel sem találkozhatnak. Vida Ágnes, pszichológus az Inforádió kérdésére elmondta, hogy bár a szüleik közelsége jót tenne a gyermekeknek, ilyenkor az is fontos, hogy a közösen átélt trauma után még egy ideig együtt maradhasson a csapat.
Fontos egyébként minden ilyen katasztrófa helyzetnél, úgy utána azok, akik sorstársként együtt élték át, még egy darabig együtt maradhassanak. Ez is erőt ad nekik, mert nyilván még azért kiskamaszokról van szó, amikor a 11-12 éves biztos nagyon vágyik már rá, hogy az anyukájával, apukájával találkozhasson. Fontos, hogy már ilyenkor elkezdődjön a történteknek a feldolgozása, viszont hazatérve se feledkezzünk meg róla, mert nagyon sokszor van, hogy viszonylag gyorsan fölépülnek, fizikailag fölépülnek le, lelkileg is, és látszólag nincs semmi probléma, és a poszttraumás tesz rendellenesség, ami ilyenkor egy nagy vészhelyzet átélése után jelentkezik, nagyon sokszor csak hónapokkal később, tehát akár egy fél évvel vagy évvel később kezdődnek meg a tünetei.
Elsősorban a denevérek terjesztette fertőző betegségek miatt szükséges kórházban kivizsgálni és egy időre karanténban tartani a gyermekeket. A denevérek ürülékében tenyésző gombák is okozhatnak gombás tüdőgyulladást, de banális gyomor és bérrendszeri problémák is felléphetnek a fiataloknál a barlangi higiéniás körülmények miatt. A gyermekek kiszabadulásuk óta napszemüveget viselnek, mert szemük az elmúlt hetekben nagyon hozzászokott a sötétséghez.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Szatmári Katalin nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.